Ne nincs vissza. Ne nincs vissza már.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, A feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, ha nem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT, vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Yeah. nap verse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálfi László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Az anyja második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás lelki gyötelme és gyönyörűsége, Isten és az ördög egyszerre való jelenlétem, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adóságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, s csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
Nem kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani. Hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben azt, ami olyan lényegrettően annyira folytogató, mint a legbelsőbb lényünkben magunknak kimondott szó. Sebekben vájkáló szigorú ítéletek, Istenem, milyen jó, hogy itt élhetek. Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, engedem, megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem belehal a földet él. De várj, várj még egy percet, ne indulj még. Meg a kabátom szélét, ha én indulnék. Maradt egy szó, ami halkan elsuttogható, évedben kiadó. Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, engedem, megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem vele.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 3-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület aktualitásairól, majd egy olyan izgalmas kutatásról is hallhatnak, amely a Pirker János László érsek idejében történt himlő elleni védekezésről szól. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy nagyon izgalmas konferencia sorozat második befejező részét rendezte meg a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület. Ennek az első etapja még szeptemberben volt. A címe nagyon érdekes, hogyan írjunk település történetet. Számos előadó volt közöttük, ugye az egyesület tagjai, történészek, a városból ismert emberek. Egyáltalán az, hogy ebben a témában konferenciát rendeznek, itt ugye az ember azt gondolná, hogy ez ilyen célzottan történészeknek szól, vagy inkább azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki hozzáfoghat település történetet írni. Akivel erről beszélgetek, az Kürti Péter, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagja, de azért, hogy mondjam el, hogy civil foglalkozással az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban történelemtanár, hát mi más, hogyha erről a témáról beszélünk. Szóval kinek ajánlott, ki írhat település történetet?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Gyakorlatilag mindenki írhat település történetet, hiszen a település történet az szűkebb régiónknak a története, bár a rendszerváltás után divattá vált az, hogy települések effektíve megrendeltek történészektől település történeti írást, és hát nem is biztos, hogy helyszínen lakó írta ezeket a történeteket. Ez egy módszertani konferencia volt, de azt kell mondani, hogy hál' Istennek nagyon magas szinten sikerült konferencia volt, és nem csak azért, mert az előadók olyan kvalifikáltsággal rendelkeznek, hogy szakmájukból adódóan értenek a történetíráshoz, hanem azért is, mert a témák olyanok voltak, a kutatási területek olyanok voltak, amik alkalmasak arra, hogy egyfajta módszertant adjunk arra, hogy akár egy laikus is, is hogyan kezdjen neki mondjuk egy történetkutatáshoz, vagy egy történelemkutatáshoz. De nyilvánvalóan ez mondjuk egy családfakutatást, vagy egy szűkebb régiónak egy iskolakutatási példát is mutat. Tehát mindenkit arra bátorítanék, hogy a mi egyesületünk által szervezett konferenciákra azért megpróbálunk majd a médiában megjelenni, de hogy jöjjenek el, hallgassák meg, mert akár egy középiskolai vagy egy felsőfokú az egyetemen egy feladat megoldásához, egy projekt megoldásához mi gyakorlatilag segítséget tudunk adni ezekkel a módszertanokkal.
A szeptemberi konferenciának is ez volt a téma, csak annyi előadó volt, hogy ezért fértek be két időpontba. Tehát
így
ugyanerről volt
így
szó
van,
szeptemberben
így van,
is.
Így van.
Most tényleg csak az érdekesség kedvéért, hát ha már önnel beszélgetek, az ön témája, a honismeret helye a történelem oktatásban, hát ugye nyilván testhez álló feladat, hiszen ugye a történelmet oktatja is középiskolában, de itt olyan témák voltak, hogy helytörténetírás és kutatás mesterséges intelligenciával. De nem tudom mindet elsorolni, mert azért arra nincs idő, de nem akarnék semmilyen előadót megbántani azzal, hogy kihagyom. De mondjuk például azt, hogy feljegyzések az egérjükön kívülről, most a Veruk Attilát azért emeltem ki, mert ugye azért őt szintén ismerjük, egy neves történésze az egyetemnek is, ugye a határon túli egyetemen is tanítunk. Az egérjük alatt mit értünk itt most?
Igen, tehát először is az a helyzet, hogy több oldalról világította meg a konferencia azt, hogy hogyan lehet település történetet írni. Van, aki például konkrétan mondjuk, ha már Szent István Rádió, akkor a plébánia történettel hozta össze kerékgyártó úr. Tehát például a plébánia történet az ugye meghatározó egy település életében, hogyan anyakönyvezett a plébános, a plébánia története, de például volt gyöngyösi előadónk, aki például az Orci kastély építésének és lakóinak a közösség összetartó erejénél fogva mutatta be a település történetet, az Orc családnak a nőtagjai által végzett karitatív tevékenységek folytán. Vagy volt például, aki mondjuk a vasút telepítése, létrehozása ügyében, mondjuk Füzesabony meghatározó vasúti csomópontjának a oldaláról mutatta meg. Vagy például elnök asszonyunk dr. Szuromi Rita, ő például egy településnek az identitását vizsgálta, hogy hogyan jön létre. Látszólag ezek ilyen unalmas témák lehetnek, de ugyanakkor rendkívül izgalmas. Vasvári Pál azt mondta, hogy 48-as Vasvári, hogy nem kell nekünk elmenni a termopülei szoroshoz, meg Leonidászt felidézni ahhoz, hogy identitástudatunk legyen, hogy a történelemhez kapcsolódjunk. Ennek pedig az az oka, hogy ők messzire éltek, nincsen semmi kötődésünk hozzá. Viszont, hogyha a helyi embereknek, azokról, akikről a terek, a nevek vannak, az utcák vannak elnevezve, az épülethez kapcsolódnak. Mi Tegerben egyébként nagyon el vagyunk ilyen szempontból halmozva, hiszen kiemelt történelmi helyszínen élünk, de ezek nagyon fontos dolgok. Na most kérdésre vissza, hogy mi az egérjük. A Veruk Attila például onnan közelítette meg a település történetet, hogy mit írnak rólunk. Tehát a külföldi kutatásaiból, a halei kutatásaiból ő kifejezetten azt nézte, hogy mit írnak Egerről a kintiek. Tehát ez egy, és akkor ki kell menni az egérjukból. Tehát hogyha az egérjukban élünk, ugye Dosztojevszkijről, akkor csak is kizárólag a mi saját történetünket írjuk meg,
a saját magunkról.
Igen, és nem biztos, hogy ez helyes.
Hát vagy legalábbis több szem többet lát alapon, tehát ugye másképp látja egy külföldi, másképp látja egy itteni, talán aki itt élő, az mondjuk elfogult mindenféle szempontból, akár még a kevesebb több hibát nem vesz észre. Engedje meg, hogy azt megjegyezem, nem értek azzal egyet, legalábbis ugye én most saját véleményemet mondom, hogy ezek nem biztos, hogy érdekes témák. Hát mondjuk lehet,
én
hogy
sem itt értek egyet a saját szavaimmal. Nyilvánvalóan.
Nem, ugye valószínűleg itt most még akár be lehet, ha már a mesterséges intelligenciát behoztuk, akkor a másik oly kedvelt témát is be lehetne hozni, hogy ugye generációs különbségek. Tehát ugye azért én egy X generáció vagyok, valószínűleg ön is, vagy valahol ott tartunk egymás határánál. Lehet, hogy az Z generációnak annyira nem érdekes, vagy a többieknek, akik felmenni mennek, de bár ne legyen igazam. Saját példa, mondjuk a Szuromi Ritát, ugye az elnök asszonyt említette, ugye a Délheves elég sok település történetét megírta, és edesül itt az a baj, hogy ő nem ott élt, persze neki gyökerei voltak, tehát valamelyest láthatta. Én nagyon szívesen olvastam azt a település történetet, ami az én gyökerem Kereim Verpelét történetét írta meg, mert hogy annyira jó volt visszamenni. Igen, ott is ott élt a Sztárai Tasziló gróf, és mi volt, és tudom, hogy a dédmamám dolgozott ott, tehát hogy azért, akiben egy picit is mondjuk én is történelem szakos vagyok, tehát nyilván az elfogultság, amit az előbb mondtunk is ugye az egérjük kapcsán, az emberben benne van, de én azt gondolom, hogy az ember szereti a saját gyökereit és a saját múltját megismerni, és igen, itt attól, hogy mi Egerben élünk, azért nagyon sokan valamilyen környező településről költöztek be ugye a szülők még a nagy lakótelep építésekkor ugye a 70-es években, úgyhogy én szerintem ezek nagyon izgalmas témák.
Egyébként országos szintű volt a konferencia, tehát ugye ez a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület szervezte, de például Szentesről is volt előadónk, aki szintén Heves megyei kapcsolatok miatt került az előadókba, az előadók sorába, de nyilvánvalóan Heves megyére volt kiépítve ez az egész konferencia, a téma, illetve hát a Heves megyei kutatók voltak jelen, de azt mondom, hogy és hogyha egy kicsit az én kutatásomról is beszélhetünk ennél a konferencián, én teljesen más, én nem helytörténész vagyok, tehát teljesen más kutatási területem van, de gyakorló tanárként engem az érdekelt, hogy mennyire jelenik meg, tehát pont az, amiről beszélt az előbb, hogy ez nem érdekes, vagy nem lehet érdekes más számára, én azt vizsgáltam, hogy a közoktatásban hogyan jelenik meg ez az egész történet. Tehát addig, amíg ugye a konferencia címe az volt, hogy hogyan írjunk jó település történetet, addig én azt tettem föl ilyen költői kérdésként, hogy oké, de minek? Tehát minek írunk településtörténetet? Tehát ha használja-e valaki a településtörténetet? Mert hogy ugye a hon és népismeret az gyakorlatilag három szekcióból áll. Áll a történeti ismeretekből, áll a hagyományokból, néphagyományok, tánc, dallamvilág, stb. Hímzés. Illetve a harmadik pedig az a környezeti. Tehát tudom én, van egy bánya, egy barlang, egy fátyolvízesés, stb. Tehát elküldi a három körül. Nyilván engem a történelmi dolgok érdekeltek, és azt vizsgáltam, és hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert könnyű úgy egy kutatást elindítani, hogyha az ember iskolai igazgatója a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei elnöke, és mintegy 3000 iskolába ment ki a kérdőív, és történelemtanárok írtak vissza, hogy ők hogyan. Van-e például valamiféle periodika a könyvtárban? Vagy például egyénileg kutat? Vagy csak és kizárólag a nemzeti ünnepekkor merülnek föl ezek a dolgok? Én tanítottam Tiszafüreden, ott ugye a kitelepítések kapcsán ez egy kiemelt ünnep, hiszen ez a helytörténetükhöz szorosan kapcsolódik. De mondhatnám a egészen más dolgokat, tehát mondjuk amit említett, hogy van egy család, akinek a tevékenységéhez köthető valami. Általában ugye első világháborús emlékművek köré, 48-as forradalom és szabadságharc ünnep köré vonzódnak ezek a helytörténeti előadások vagy ismeretek, de ez sokkal szélesebb spektrumú, és én ebben a konferencián azt adtam elő, hogy van-e valami ilyen. Hál' Istennek van azért. Uh-huh. Tehát, de a Honismereti Egyesület számára további feladatok derültek ki a kutatásomból, tehát hogy kell jobban ott lenni, hogy kell máshogy ott lenni. És hát valljuk be, hogy azért ezeket a gyerekeket eléggé, most idézőjelben mondom, eluntatjuk ezekkel a dolgokkal, tehát sokkal színesebben kellene ezt csinálni, tehát a módszertanban kellene valamit változtatni, de hát ez nem a mi feladatunk, mi csak ehhez nagyon nagy segítséget tudunk adni.
Folytatjuk a beszélgetést Kürti Péterrel, a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület egyik tagjával.
Ön egy egri középiskolában tanít jelen esetben, de ugye, ahogy említette, Tiszafüreden, meg még ki tudja hány helyszínen tanított élete során. Tehát mondjuk a mai generációs gyerekeknek, nem tudom, amikor egy 19. századi magyar történelmet tanít, oda valahogy beszokott csempészni egy kis település történetet?
Igen. Nyilvánvalóan ezért mondtam, hogy Egerben nekünk nagyon könnyű helyzetünk van.
De nem feltétlenül Egerről, mondjuk a kápolnai csatánál, mondjuk.
Pontosan, tehát mindenhol van valami, és ezt általában egyébként, tehát meg is szokták tenni a történelem tanárok. Sőt, tárgyalási koncentrációban is magyar tanárok, mondjuk irodalmi kapcsolódásokat. Én itt inkább úgy látom, hogy a helytörténetet, mint megyünk több iskolába egyébként, szoktunk előadásokat tartani itt a Honismereti Egyesületen, most az új felállásban, mert azért majd azt is el kell mondani, hogy most azért egy új korszak van az egyesületnél. Tehát én azt mondom, hogy érdekessé kell tenni a történelmet. Tehát a történelem nem csak évszám, személy és esemény, hanem ember. És hogyha ezt meg tudjuk
mutatni. És történetek.
Mutatni, nem, igen.
Tehát úgy történetek, hogy igen. A történelem története. Igen,
igen, tehát most mondok egy példát, amit én szoktam használni. Például Várháború kora, 1552, Dobó István. Mindenki ennyit tud. Török. De azt vajon tudjuk-e, hogy mondjuk a 16. században az egri vár építészete az pontosan a 16. századra jellemző és kialakult hadügyi reform csodálatos mintája. Tehát ahogy Bordemisza Gergely felépíti a Gergely bástyát, az tipikusan a várépítészet csimboradzója, hogy hogyan kell védekezni a török támadás ellen a fekete lőpor használatával. Tehát lehet ezt így is elmondani, és nem csak úgy, hogy a gárdonyi kultuszt megpróbáljuk nyilván használni, de én úgy gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, például most mániám a szuroköntés például, hogy öntötték-e a szurkot
vagy csak leves volt.
Vagy még leves is, de hát ez mindegy, tehát miért ment volna föl egy nő, miközben 15 000 puska mered rá az janicsároktól. Na, szóval mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát hogy érdekessé lehet tenni a történelmet, csak ahhoz nyilván használni kell olyan forrásokat, amiket egy jó település történettel meg lehet alapozni.
Igen. Mondjuk két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy most, hogyha valaki tényleg most hadtörténeti, vagy építészettörténeti, vagy stratégiai szempontból akarja mondjuk a várháború korát vizsgálni, annak nagyon érdekes ez, hogy az egri vár az hogyan és milyen módon épült meg. Bornemisza Gergely neve elhangzott, mint ugye egy fontos személy a regényben, de ugye az mekkora csalódás az embereknek, amikor főleg a női olvasóknak, hogy Cece Éva például nem létezett. Igen. De mondjuk ez nem egy település történeti, csak mondjuk itt érdekességként. A második, arra nem tudom, mennyire emlékszik, ugye a 90-es évektől indult el ugye a PhD, a történelemből mondjuk ugye a magasabb fokozat, és én annyira emlékszem rá, hogy amikor én is csináltam itt a mesterképzés történelemből, akkor az egyik oktatónk volt az, aki azt mondta, hogy már egy kicsit unja azt, hogy mindenki település történetből írja még a kis doktorit is, meg utána, tehát valahogy ezeket a PhD dolgozatokat is annak idején ilyen bátortalanul, ugye mondjuk, hogyha valaki, nem tudom, most mondtam egy példát, Kápolnál lakott, vagy Hevesben, akkor a Heves vármegye története a 18. században mondjuk olyan érdekes, hogy most bátortalanság, vagy ahhoz mer az ember nyúlni, vagy ahhoz volt anyag, de szóval azért ez a település történet dolog, ez mondjuk a doktoranduszokat is érdekelte.
Hát én nem vagyok egyetemi oktató, tehát...
Meg nincsen PhD fokozatom, nekem sem, csak tudom, hogy...
De azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ezt azért viszonylag egyszerű kutatni. Tehát mondjuk én 19. századi huszártörténettel foglalkozom, azt azért lényegesen bonyolultabb, mert több helyről kell összeszedni. Tehát gyanítom, hogy egy ilyen szakdolgozat, vagy egy ilyen PhD fokozatnál ezeket egyszerűbb összeszedni. Tehát, és én azt látom, bár nem tisztem ezt elmondani, hogy gyakorlatilag nagyon kis szegmenseket próbálnak feldolgozni, akár egy szakdolgozatban, akár egy PhD-ban. Tehát nagyon kis szakaszolás van, és mondjuk konkrétan kifejezetten az a cél, hogy csak is kizárólag egy fókuszra koncentráljunk, és nincsen semmiféle ilyen kitekintése ennek a dolognak. Most például, ha már itt a konferenciára a Veró Katila pont ezt mondta, hogy igenis ki kell tekinteni másfelé, tehát meg kell nézni ugye ezt is tanítjuk a középiskolában, hogy amikor egy eszét írunk, akkor van egy bevezető rész, ami a történelemben ugye az előzmény, van egy kidolgozó, a tárgyrész, és akkor van egy befejező rész, amit az irodalom, ami a konklúzió, vagyis akkor, hogy mit okozott ez a történelmi esemény. Úgyhogy, hát igen, tehát ez a, hogy mondjam, a kisebb ellenállás felé megyünk, tehát a könnyebb utat választjuk. Egyébként, hogyha visszatérhetek egy kicsit Bordamisza Gergelyhez, hogy oké, jó, Cece Éva nem volt csalódás. Én dolgoztam a Pármúzeumban, tudom, hogy nagyon sok látogató csalódott.
Igen.
Viszont, hogyha azt elmondjuk, hogy oké, Cece Éva nem létező személy, de emlékszünk-e arra, hogy melyik városban rabolják el Jancsikát?
Sopronban,
nagyon jó. Bordamisza Gergely igazi feleségét úgy hívták, hogy Ziegler Dorottya. És nem tudom, hogy tudja-e, Soproni. Soproni család. Na most, hogyha egyébként Gárdonyiba pont ez a lényeg, hogy több mélység van. Tehát igaz, neki egy szerelmes lány kellett, Cece Éva, aki egyébként pécsi.
Meg egy hős.
Aki egyébként pécsi. Ugye Cece Éva Pécsen van. Uh-huh. Na most Bornemisza Gergely pécsi születésű. Tehát ezek a mérétegek azért, na így már izgalmas. Cece Éva nem volt, de pécsi, aki Bornemisza Gergely, és a felesége, aki soproni, onnan rabolják el.
Igen, mert Jancsike.
Na most ezek a mélységek így már azért izgalmasabbak, és innentől kezdve nem számít, hogy Cece Éva, vagy Ziegler Dorottya, vagy bármi más.
Egyetlen egy kérdés most itt a beszélgetés végén, most ugye ez egy nagyon nagy volumenű konferencia volt, országos, ahogy említette, két részletben kellett megtartani. Milyen közeljövőre vonatkozó tervei vannak az Egyesületnek, mondjuk megint egy ilyen érdekes előadói gárdát összeszedni egy konferenciára?
Igen. Hát javarészt azért a tagság, tehát az előadói gárda. Lesz további településtörténeti konferencia, és van egyéb más terv is. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 35 éves Csifári Gergely kandidátus alapította még 31 néhány fővel az Egyesületet, és hát nyilvánvalóan olyan kiadványokat próbálunk szerkeszteni, illetve olyan megjelenést próbálunk adni a Heves megyei honismereti Egyesületnek, amivel egyrészt segíthetjük a pedagógusok munkáját, jobban megismerhetjük a településeket, a régiónk történetét és egyéb más nevezetességeit. Hát, hogy konkrétan milyen konferenciák lesznek, azok nyilván mi tagozódunk egy országos honismereti szövetségbe, tehát vele együtt kell ezt megszervezni, de annyira fel vagyunk most töltődve ennek a konferenciának a sikerével, hogy nyilván lesz majd egy konferencián, ennek a konferenciának egy kiadott változata, illetve hát megyünk mindenhova, ahova hívnak, és hát megpróbálunk nagyon érdekes dolgokról beszélni, ami nem csak egy ilyen szigorú, száraz, szakmai, történészi, hanem populáris vonalat, és ad meg, különben mi értelme lenne az egésznek.
Egy ismeretterjesztő vonalat, mert ugye azért igen, tehát hogy történelmet lehet történész szemmel előadni, meg lehet közérthetően. És igen, az Egyesületről annyi, mondjuk valószínűleg azért nem kérdeztem rá, mert ugye a Szuromiritával rendszeresen, tehát ugye egy pár hónapja újjáalakult, újjászerveződött, ez a 31 néhány évvel ezelőtti egyesület, és azt gondolom, hogy most úgy dübörög, igaz? Tehát, hogy most olyan ereje teljében.
Igen, tehát egyrészt megyünk mindenhová.
Egyre több tag van.
Egyre több tag van, és azért azt hagyd mondjam el, hogy azért egyre több olyan tag van, akinek szakmája is a történelem, nem csak, mert ugye vannak laikusok, tehát vannak egyébként nagyon hasznos munkát végző helytörténészet. Akik szerintem még vonal lehet itt a tagtoborzásban, azok a gyűjtők. Tehát a helyi gyűjtők, és nagyon sok téma van, tehát nem csak a történelem, tehát a néphagyomány, az épített örökség, vagy a meglévő természeti örökségeink, tehát nagyon sok téma van, nagyon sok, de most tényleg dübörgünk, úgy érezzük, hogy most igen, ez egy jó vonal. Elkaptunk egy olyan vonalat, ami nem egy ilyen amatőr szintű, hanem a kettő között tud lavírozni úgy, hogy szigorúan szakmai irányítás van. Több stratégiai partnerünk van, például ilyen a Magyarságkutató Intézet. De terve vannak helyi kiállítóhelyekkel való gyűjteménykezelési munkák, úgyhogy van feladatunk bőven.
Kívánok ehhez nagyon sok sikert, nagyon sok színvonalas előadást. Kürti Péter, köszönöm szépen! Thank you. Nem olyan rég jelent meg a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok című folyóiratban dr. Benei Bernadettnek, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosának egy újabb kutatása, mondhatom, hogy újabb, hiszen már nagyon sok kutatásod megjelent, számos témában beszélgettünk. Ez, amiről most fogunk beszélni, ez a himlő elleni védekezés Pirker János László érseksége idején. Ugye Pirker János László érsek azért olyan érdekes, most két szempontból is volt érdekes, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ugye nekünk a rádióban a Buda Péter atyával van egy egri püspököket bemutató sorozat, amelyben majd előbb-utóbb Pirker János Lászlóhoz érkezünk. Hát ő, mondhatom, hogy szinte a reformkor idején volt ugye az egri érsek, és az, hogy az ő idejére te egy ilyen kutatást találtál, tehát, hogy akkor volt hangsúlyos a himlő, vagy akkor már mondjuk a védekezésről lehetett beszélni?
Igazából mindkettőről. A himlő járvány 1811-ben jelent meg először Magyarországon, majd azt követően 1822-ben és 23-ban, tehát az előző érsekek is fontosnak érezték, például Fischer István, hogy arra buzdítsák a papjaikat, hogy prédikációk során, mint egy a szentbeszéd részeként, foglalkozzanak a himlő elleni védekezéssel is, propagálják a védőoltás beadását. A védőoltást 1796-ban egy angol orvos, Edward Jenner szabadalmaztatta. Hát ekkoriban, tehát hogy említettem, hogy a himlőjárvány pusztított, de a 19. század első felében egy másik halálos járvány, a kolera is pusztított Magyarországon. Ez az járvány széklettel vagy hányással szennyezett vízzel, vagy szennyvíz útján terjedt, és nagyon súlyos hányást és hasmenést okozott azoknál, akik elkapták, aminek következtében gyors kiszáradás okozta a halált. És 1831-ben volt az első ilyen nagy kolera járvány Magyarországon, ennek az Inci Ferenc is áldozatául esett, 237 ezer halottja volt ennek a járványnak. Tehát ez a kettő gyakorlatilag itt a 19. század első évtizedeiben együtt pusztította a lakosságot sajnos, és Pirker idejében is ő is fontosnak tartotta, hogy az oltakozást propagálják, erre buzdítsák a híveket, készítettek oltásra a buzdító cédulákat, ismeretterjesztő kiadványokat, amiket a keresztelés folyamán a keresztülőknek is osztogattak például.
Tehát gondolom úgy volt, hogy mondjuk a plébániákon helyezték el, mint mondjuk akár egy szórólapot.
Hát, de végül is, akár igen. Illetve például volt egy olyan szabály is ekkoriban, hogy a tanoncok csak oltással rendelkezve léphettek be a céhekbe. Tehát ez párhuzam válítható a mostani védekezés, a Covid idején is megfigyelhető volt, hogy kérték bizonyos helyeken a védőoltás meglétét. Amikor volt egy konferencia néhány évvel ezelőtt Pirker János érsekségével kapcsolatban, és előadáshoz kerestem témát, és a Földházmegyei Levéltárban találtam egy vékonyka iratanyagot, ami a himlő elleni védekezéssel foglalkozott, és speciálisan Szabolcs vármegyei adatokat tartalmazott ez az anyag, és erre építettem fel ezt a cikkemet, vagy ezt a kutatásomat.
Annyira sok kérdés megfogalmazódott bennem, tehát egyáltalán ugye a 18. század végén beszélünk arról, hogy a himlőre egyáltalán egy oltás készült, talán ez volt ez az oltás, amit a tehénnyirokból nyerte az Edward Jenner. Az, hogy egyáltalán az akkori viszonyok között mikorra érkezhetett be Magyarországra, ez azért érdekes, mert tulajdonképpen ugye Pirker 1826-tól volt, meg mondjuk már talán az elődje is, tehát hogy viszonylag hamar beérkezett, és terjedt Európában.
De nem volt annyira szervezett, tehát hogy ezt így nem is lehetett olyan mai értelembe vett kötelezően előírni akkoriban, csak így a jótékony hatása mellett próbáltak érvelni többen is, vármegyei bizottságok, vagy az egyházi vezetők például. És visszatérve Szabolcs vármegyéhez, egyházi személyek készítettek jelentéseket, tehát plébánosok, kurátorok, és a különböző helységekből jöttek be adatok, Nyírbátorból, Pócspetriből, Újfehértóról, Orosról, Nyíradonyból, levelekről, Napkorból, Lugosról, és közölték, hogy a 30-as években hány gyereket sikerült beoltani, illetve hogy zajlott az oltakozás.
Mert hogy alapvetően gyerekeket oltottak?
Igen. Mondjuk volt ez az egészségügyi bizottság, ugye vármegyei bizottság, ott azért úgy felnőttekkel is foglalkoztak, vagy felnőttek oltásával is foglalkoztak, tehát például megszabták, hogy mutassanak példát a földes urak is az oltakozás, meg a nemesek is, és akkor, hogy 12 krajcát kellett fizetnie egy köznemesnek az oltásért, vagy főnemesnek ettől többet, de saját belátása szerint a szegényebbeknek ingyenes volt, tehát hogy így próbáltak több embert is, de érdekes módon ezek a beoltottakra vonatkozó adatok így gyermekekre lebontva jelennek meg. És megjelenik ezekben a jelentésekben az is természetesen, hogy milyen gátló tényezőkbe botlottak a korszakban, amik az oltakozás menetét befolyásolták. De egyik ilyen volt például az orvoshiány.
Akkor ezek szerint ez nem csak mai probléma.
Igen, igen. És ezt az orvoshiányt, hogy amit említettem, az 1831-ben kitörő kolera járvány még tovább súlyosbította. Egy orvosnak egy volt, akinek nagyon nagy területet kellett volna ellátnia. Gyógyász szempontjából panaszkodnak emberi hanyagságra, hogy egy-egy adott orvos egy-egy helységben hanyagul végezte el a feladatát, kevés embert oltott, többet is be lehetett volna oltani, illetve nem szabolcsi adat, egy 1820-as adat, hogy a mátrai és tarnai járásokban a szülők ellenállásába ütköztek, hogy nem engedték, hogy a gyermekeiket beoltsák.
Igen, mert ez nyilvánvalóan most ez nem egy olyan fajta ellenvetés lehetett, mint mondjuk manapság, hogy az oltóanyag összetételétől féltek, hanem magát ezt az oltást ilyen ördögtől valónak gondolhatták, nem mondjuk egy akkori egyszerűbb népek.
És ez mondjuk párhuzamban állítható az úgynevezett kolera lázadásokkal is, ugye ott is az volt, hogy a kutakvizet próbálták tisztítani a vármegyei hatóságok, de a szegény emberek azt hitték, hogy őket akarják megmérgezni, zivóvizeket mérgezik.
Érdekesek és ezek a dolgok. Igen. Az, hogy például orvoshiány van, tényleg az, hogy akkor nem akarjuk meg, mert ugye félünk az ismeretlentől, ezek tulajdonképpen akkor most 200 évvel később ugyanúgy érvényesek, mert hogy a 6 évvel ezelőtti Covid járványjal kapcsolatban is ugye mennyi emlékszünk, hogy olyan sokan nem akarták magukat beoltatni, hát nyilván különböző okok miatt, de nem is ez a téma. Tehát az, hogy te egyáltalán egy ilyen himlős kolerás témát felkutatsz, teljesen a véletlen művet, tehát neked nem ez a fő szakterületed. Ugye egy latin szövegekkel kapcsolatban volt.
Igen,
egy
középkora újkori magyarországi latin nyelvű történetírással foglalkozom.
Igen, csak hogy ennek kapcsán egyáltalán ez előjött. Mondjuk itt beszélgetünk a Főegyházmegyei Levéltárban, nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ugyanúgy az Egri egyházmegyéhez tartozott, tehát mondjuk a többi megyéből semmilyen ilyen adatocska nem került elő. Bár még, tehát minden anyagotok már feldolgozott, amit van a levéltárban?
Nem.
Tehát, hogy ez még csiliárd-milliárd anyag, amire még évek lesznek. Említetted, hogy olyan érdekes volt, hogy például kereszteléskor ismeretterjesztő cédulákkal hívták fel a figyelmet az oltásra. Hát most a kérdés az, hogy milyen nyelven?
Igen, itt vegyes etnikumú lakosság élt már ebben az időben is, és magyar, szlovák és német nyelven jelentek meg ezek a kiadványok, amiket osztogattak.
Az, hogy itt az emberek tiltakoztak ellene, nyilvánvalóan ma már nem nagyon beszélünk himlőről, illetve milyen himlőről beszélünk, bárány himlő, rózsa himlő, ezek ugye másfajta Igen. típusok, de ugye ezek ellen is van oltás, meg hát ugye nem halálos kimenetelőek, de egy ilyen tényleg országot, félföldrészeket pusztító járványoknál azért egy idő után kötelezővé fogják tenni az oltásokat, ez is megtörtént.
1876-ban tették kötelezővé.
Az elmúlt percekben dr. Benei Bernadettel, a Főegyházmegyei Levéltár történész levéltárosával beszélgettünk.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai közéleti műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra.